Sok szeretettel köszöntöm Barnóczki Anna Máriával együtt a PTF Coaching podcastjának a nézőit, hallgatóit, akivel ma arról beszélgetünk, hogy hogyan lehetett pályára állni a coachinggal már az 1990-es éveknek a második felében, mikor nem szégyen, de hasznos a futás, és hogyan lehet a keserű pirulát cukormázba borítva beadni ügyfeleknek és talán magunknak is. Tartsatok velünk! Sok szeretettel köszöntöm a PTF Coaching Podcast nézőit és hallgatóit. Izsák Norbert vagyok, mai beszélgető társam pedig Barnóczki Anna Mária, MCC, akihez rögtön oda is fordulok. Szia, Anna Mari!
Szia, Norbi!
Nagyon jó, hogy eljöttél.
Köszönöm én is.
Mondtad, hogy hangosan beszélsz, hogy azzal nem lesz gond így a mikrofonnal. És így gondolkodtam azon, hogy hogy szólítsalak meg téged, és akkor eszembe jutott a tavalyi konferenciánk, a PTF-es coaching konferencia, amikor volt egy ilyen kerekasztal beszélgetés, ott ültünk be, nem tudom, 4-5-en, és aztán jöttél te egy ilyen szupervíziót csinálni, és nem tudom, valaki felkiáltott onnan, hogy anyánk. Ugye, mert akik ott ültünk, főleg MCC-k a kerekasztalban, te voltál a mi szupervizorunk.
Igen.
És vagyis sokunknak még mind igen, a mai napig, úgyhogy ilyen zavarba ejtő ez a helyzet. Nem is tudom, hogy hogy vágjak bele. Tudod, mit kezdjünk egy ilyen szakmázással, hogy a te olvasatodban mi a különbség coaching és szupervízió között?
Hát nehéz kérdés, hogy coaching és szupervízió között hol van a határ. Leginkább most a tanulmányaimhoz, ezügyi tanulmányaimhoz nyúlnék vissza, hogy mi volt a legnagyobb felismerésem akkor, amikor coaching szupervíziót kezdtem el tanulni, hogy explicite kimondódott ott a képzésen, hogy a coaching szupervíziónak van egy ilyen normatív, korrektív szerepe, és hogy folyamatosan azzal szembesültem, vagy szembesültünk, hiszen te is ott voltál ezen a képzésen, hogy a szupervízióban sokkal több direktivitás belefér, mint a coachingba. És hogy addig, amíg nem végeztem ezt a képzést, akkor azt gondolom, hogy kicsit közelebb éreztem a coachingot meg a coaching szupervíziót egymáshoz, mint ahogy most gondolkodom erről. Tehát, hogy egy kicsit tiltásban volt bennem az, hogy így szabad-e direktívnek lenni, vagy szabad-e normatívnak lenni, szabad-e korrektívnek lenni. És most így kaptam erre egy engedélyt, szóval most már jóval bátrabb vagyok ebben, hogy széjjelebb húznom a coachingot meg a coaching szupervíziót. És hogy rengeteg hasonlóság van benne egyébként, mert hogy mégiscsak arról szól, hogy reflektáljunk magunkra. Úgyhogy igazából ennyi.
Hogyha az arányait néznénk, akkor mit mondanál, hogy mennyi a különbség? Coaching és 10%, 30-50?
Hú, hogy bírsz ilyen nehezeket kérdezni? Én maximum 30-at mernék bevállalni. Mert hogyha a coachingot tovább tolom, hogy hol válik el mondjuk egy tanácsadástól, akkor ott is 30%-nyi körülbelül az, amibe belefér az, hogy tanácsot adjunk, tudást átadjunk, nem tudom mi. Úgyhogy az úgy nagyjából annak van egy ilyen ritmikája. Aha. A 10%-ot kevésnek gondolnám, és azért 30-nál meg többet nem.
És melyiket szereted személyesen jobban csinálni? Coaching vagy szupervízió?
Mind a kettőt imádom, ami miatt egy picit a szupervízió felé teszem le a fóksomat, hogy ott tapasztalt kollégákkal dolgozom, és nem laikusokkal.
Az jobb vagy rosszabb?
És ez jobb. Nekem az jobb, mert hogy az egy magasabb minőségű önreflexió jellemzően. Nem mindig, azért a laikus ügyfelek között is néha vannak olyan gyöngyszem önreflektív ügyfelek, akikkel nagyon-nagyon-nagyon hogy mondják ezt magyarul? Rewarding, szóval, hogy nagyon-nagyon jutalmazó együtt dolgozni, és hát a kollégák között is van olyan, akivel azért meg kell szenvedni egy igazi önreflektív gondolatért, de hogy valahogy mégiscsak azért az, hogy kollégákkal lehet dolgozni, az egy nagyon-nagyon nagy jutalom.
Volt a coachingnak egy ilyen konjunktúrája pár évvel ezelőtt, amikor mindenki coach akart lenni, korábban mindenki kommunikációs szakértő, meg tanácsadó, meg nem tudom, szervezetfejlesztő is akár, egy időben meg coach, és akkor, hogyha valaki akár elvégzett egy coachképzést, akár nem, de coachként működött, nagyon nem volt egyértelmű, hogy ő reflektálni akar a saját működésére, munkájára, tehát, hogy szupervíziót venne igénybe. Hogy látod te most, hogy van-e, történt-e elmozdulás, és hol tartunk ezen az úton?
Mm-hmm. azt nem tudom, hogy hol tartunk, de az, hogy van elmozdulás, és hogy most már szinte magától értetődő. Valahogy ez szerintem rólunk is szól. Uh-huh. Tehát, hogy az, ahogy mi akár az ICF-ben is elkezdtünk arról nagyon komolyan beszélgetni, most már jó pár évvel ezelőtt, hogy leginkább a CSR programok kapcsán, hogy így legyen kötelező az, hogy
a CSR, legalább, tehát a társadalmi felelősségvállás programok.
Tehát, hogy legalább azokban a projektekben, amit mi ajánlunk, ott mutassunk példát azzal, hogy ilyen kvázi kötelezővé tettük azt, hogy legyen szupervízió, meg egyáltalán a tagozati tagoknak nagyon sok ilyen programot ajánlottunk. Ez valahogy így beépült, ez a kezdeményezésünk, vagy ez a gondolatunk, amit leginkább Csetneki Csabával, akivel sok évig volt szerencsém együtt dolgozni az ICF elnökségben, meg akár veled is, amikor erről így sok évvel ezelőtt beszélgettünk, hogy ez de jó lenne, ha magától értetődő lenne, és a legtöbb képző is most már, aki komolyan gondolja a képzést, ezt hirdeti, valahogy ez ilyen nagyon jól beépült. Úgyhogy én azt látom így az elmúlt, nem tudom, 2-3 évben, korábban leginkább csak mentor coachingra jöttek hozzám a kollégák. Tehát, hogy amikor minősítést akart szerezni, akkor eljött a 10 órára, és akkor dolgoztunk abban a 10 órában, aztán soha többet nem láttam. Ma már nagyon sok olyan kollega jár hozzám, és így merem mondani ezt a járt, tehát, hogy rendszeresen találkozunk, aki kifejezetten azért nem minősítés, vagy két minősítés között, amikor ilyen, hogy mondjam, egy ilyen platóbb szakmai pozícióban van, amikor nem kifejezetten fejlődni akar, de mégis vannak dilemmái, akkor is eljön egy-egy szupervíziós ülésre. És én ezt örvendetesnek tartom, hogy ilyen tényleg magától értetődővé kezd válni.
És hogy tartod meg te az egyensúlyt ezek között? Mert azok, akik jók a szakmában, és te nagyon-nagyon-nagyon jó vagy, sok pénzt tudnak elkérni, amikor for-profit szektorban dolgoznak, team coachinggal, egyéni vezetői, executive coachinggal, stb. És nem teljesen önzetlen a kérdés, mert nekem is ez egy folyamatos dilemma. És ott van a mi saját társadalmi felelősségvállalásunk, a sok önkéntes munka szakmai szervezetekben, és valahol a szupervízió is, ahol ugye nem azzal az óradíjjal dolgozunk. Tehát te hol találod meg ebben, hogy ugye oké, visszaforgatok, adok a szakmának, ráadásul milyen öröm új szupervízióban dolgozni, hogy már majdnem egy önreflexióval dolgozó kolléga, és hát azért mégis a piacról élünk, egyedül neveled két gyermekedet, stb.
Hát ez egy jó kérdés, mert nekem ez állandóan dilemma, és azóta még hangosabb dilemma, amikor egyszer egy ilyen mentor-coach klubon erről így nagyon nyíltan beszéltünk más mentor-coach kollégákkal, és én ott teljesen nyíltan megosztottam, hogy én mennyi óradíjat szoktam kérni. Nyilván, akik jártok hozzám, pontosan tudjátok, hogy ez mennyi. És akkor ott néhány kolléga csodálkozva rám nézett, és azt mondta, hogy ilyen keveset kérsz. Uh-huh. Tehát, hogy akkor, amikor kollégától kaptam ezt a visszajelzést, az még inkább elgondolkodtatott azon, hogy így biztos, hogy jó ez az el, mert hogy én is azt gondolom, hogy a szakmáért tenni, és valahogy így a közös tortát növelni, abban van felelősségem. És hogy ezért hajlandó vagyok áldozni akár a saját pénztárcám rovására is, de hogy abban azért van egy észszerűség, hogy hol legyen. Úgyhogy én például az idén kezdtem el azt, hogy elkezdtem differenciálni a között, hogy valaki PCC szintű, vagy én ACC-seket nem szoktam fogadni, vagy nagyon-nagyon ritkán PCC-t meg MCC-t, és ebben elkezdtem differenciálni. Mert hogy egy MCC-vel dolgozni azért az nekem is jóval megterhelőbb, mert...
Azt hittem, hogy jóval nagy magas. Öröm. Azt hittem,
nagyon
hogy azt mondom.
Nagyon öröm akkor is, de ott nekem is föl kell kötni azért a gatyát, úgyhogy ott egy picit elkezdtem ebben differenciálni. Illetve amit látok, hogy nagyon sok külföldi projektben dolgozom, meg nagyon sok külföldi kollégával, hogy mondjuk Nyugat-Európában vagy Ázsiában is dolgozom, ott sokkal-sokkal magasabbak az óradíjak.
Tényleg?
És amikor először kértem el egy ottani nagyságrendű óradíjat, azt azért nehéz volt kimondani, és amikor láttam, hogy a másik oldalon magától értetődnek, mert nyilván azért körbejártam, tehát hogy tudtam, hogy mennyi ott az elfogadott óradíj, szemerebben és nélkül azt mondta, hogy igen, természetesen persze, hogy ennyi.
A másik pedig, ami nekem ilyenkor dilemmaként mindig együtt jut, és néha beviszem ezt hozzá szupervízióba, de most nem fogok elismételni egy ilyen session, hogy ugye van a coachingnak, meg a szupervíziónak is egy ilyen nagyon jó lassító hatása. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, hogy én egyébként a magánéletben pörgök, de amikor ügyféllel vagyok, az elkezd. És ennek van egy ilyen addiktív része is, hogy milyen jó ebben a picit idézőjelben módosult tudatállapotban lenni. Tehát ez is rewarding, ez is egy önjutalmazó tevékenység. És hogy te azt hogy oldod meg, pláne olyankor, amikor van egy olyan nyomás, hogy még, jaj, kedves Anna, hogy csak te tudod ezt olyan jól megcsinálni nálunk ebben, és csak te vagy erre képes, tehát van egy ilyen plusz nyomás, plusz egy ilyen belső önjutalmazás, plusz adott esetben még jól is megfizetik, mert szemrebben is nélkül kifizetik azt a dolgot. Hol húzod meg azt a határt, hogy ne emészen fel teljesen, ne égél ki ebben a dologban?
Hát ez egy azért nehéz kérdés, mert én nagyon erősen belsőleg motivált ember vagyok, szóval, hogy magas igényem van arra, hogy adjak, hogy sokat adjak, hogy jót adjak, hogy magas minőséget adjak. Ugyanakkor meg így azt hiszem a családomból elég jól hozom azt, hogy a határtartás az nekem elég könnyen megy. Mert hogy például a szüleim úgy dolgoztak, hogy aláfölé rendeltségben dolgoztak sok évtizeden keresztül, és nagyon jól megtanulták azt, hogy ezt hogy kell csinálni, hogy otthon ne kerüljön el, vagy nagyon ritkán kerüljön elő a munka, meg ne okozzon nekik gondot azt, hogy aláfölé rendeltségben van.
Az mi ez, hogy aláfölé?
Hát az apukám volt az anyukámnak a főnöke.
Ja,
a munkahelyén.
Ja.
Szóval, hogy ezt valahogy én így otthonról így nagyon jól megtanultam, hogy kell határt húzni a munka magánélet között, meg a nemet mondással sem vagyok annyira nagyon rosszban, nem mondom, hogy jól megy, de viszonylag jól megy. Úgyhogy nagyon, nagyon törekszem arra, hogy vigyázzak a határaimra.
Vannak neked ilyen rule of thumb, ilyen ökölszabályok, hogy nem tudom, egy nap maximum x ügyfelet, vagy x órát dolgozom, vagy egy héten maximum ennyi napot, egy évben maximum ennyi napot?
Van néhány, de nem ilyen nagyon szigorúan, inkább ha a hétköznapokat nézem, akkor inkább az az ökölszabály, hogy beleférjen a munkaidőbe, nagyjából a munkaidőbe az, hogy az ilyen öngondoskodó dolgok, hogy elmegyek fodrászhoz, meg masszázsra, a kellő rendszerességgel az beleférjen meg, hogy a barátaimmal is nem kell mindig este találkozni, hanem azt lehet napközben is.
Tehát az munkaidőben is lehet.
Törekszem arra, hogy ez munkaidőben, nyilván sokan tudjátok rólam, hogy én általában reggel 4-kor kelek, tehát hogy nekem a munkaidő az mondjuk reggel 4-től délután 6-ig tart.
Azért ez nem hangzik olyan jól.
De hogy ebben tényleg belefér az, hogy elmegyek jogázni, meg mindezeket beleteszem. Illetve nyáron én elég hosszú szünetet szoktam tartani, tehát minimum 5 hét az, amit szabadsággal töltök.
És akkor egy ügyfél sincs?
Hát előfordul. Van egy nemzetközi projekt, amit most már azt hiszem 5 éve csinálok, és ott elvárás, hogy azért mondjuk havonta egyszer legalább találkozzunk az ügyfélen, és nekem általában, mivel egy bolgár, meg egy magyar ügyfelem szokott lenni ebből a projektből, azért az azt jelenti, hogy mondjuk 2 hetente egy-két ülés megcsinálok. De törekszem arra, hogy azért arra mondjuk az 5 hétből 3 hétben ne legyen semmi.
Aha. Egy nap mennyi a max, amit bevállalsz?
Nem tudom, azt tudom, hogy ha egy nap mondjuk bevállalok 5-6-ot, akkor utána a következő napra nem vállalok 2-3-nál többet, mert nem, nem kényelmes. Tehát, hogy összefolyik a fejembe, lelkileg is megterhel, úgyhogy... Nem, az egyenletességre nem törekszem, de arra, hogy legyen egy ilyen kiegyensúlyozottság, hogy például most járok pszichodráma asszisztensi képzésre, amikor hétvégén képzési nap van, akkor a hétfőket ki szoktam húzni, aztán abból mondjuk általában délután szokott sikerülni, hogy akkor felszabadítom.
Aha. És tréning napból, vagy amikor team coachingot csinálsz?
A tréninget már nem, nagyon régóta nem csinálok. Team coachingot azt hetente egyet szoktam általában kényelmesen válni, de például jövő héten pont lesz egy olyan hét, amikor 2 szerda meg csütörtök lesz, de tudom, hogy a csütörtökön este már, már nagyon fáradt leszek, úgyhogy most, hogy így mondod, már rá kell nézzek, hogy a pénteken hogy néz ki.
Jó. Jó, nézd rá mindenképpen. Aha. Nagyon tetszik egy az a mondás, amit te, tudom, hogy te is mástól kölcsönöztél, de időnként el szoktad mondani, hogy nem az a mester, aki mellett tanítványok vannak, hanem aki mellett mesterek születnek. Ugye, igen, jól idéztem?
Majdnem, igen, Szepes Máriától, de ő is valakitől idézte egyébként valami.
Hogy hangzik pontosan? Akkor
hogy nem az a mester, akinek sok tanítványa van, hanem akik mellől mesterek kelnek útra. Azt hiszem, így van. Tehát ki van a polcomon, és minden nap megnézem, de ennek ellenére nem tudom pontosan idézni.
Ez mit jelent neked a működésedben, a te működésedre vonatkoztatva?
Nekem mindenképpen egyfajta szakmai alázatról, meg emberi alázatról szól. És hogy emlékszem, hogy amikor elkezdtem így mentorkócskodni, akkor az anyukám megkérdezte tőlem, hogy így ez nem gond, hogy te konkurenciákat nevelsz? És bevallom, hogy már akkor is meglepett a kérdés, mert hogy nekem ez annyira nem volt benne a gondolkodásomban. Tehát, hogy azt hiszem azért is találtam rá erre az idézetre, így elég régen, vagy így a coaching szupervizori karrieremnek az elején, mert hogy valahogy nekem elég hamar lett mesterem. Tehát középiskolás koromban volt egy tanárom, közosztályfőnököm is volt, akit így az első mesteremnek tekintek meg, és akinek azt köszönhetem, hogy így először találkoztam az önismerettel, meg a pszichológiának mindenféle bugyraival. És hogy egyébként nála tapasztaltam azt, hogy néha önzetlenül alázattal támogatott, néha meg volt egy olyan fajta dolog, amit ilyen szakmai féltékenységnek, vagy emberi féltékenységnek gondolok, és az úgy nekem nagyon kényelmetlen volt. És azt hiszem, hogy onnan kezdett formálódni bennem az, hogy én milyen mester szeretnék majd egyszer lenni. És hogy arra is nagyon emlékszem, amikor elkezdtem a PCC-re készülni, és akkor egy szupervíziós ülésen megkérdezte tőlem a szemben ülő, hogy mit gondolok én a tekintélyéről, és akkor én így elmeséltem neki, hogy hát, hogy én pici is vagyok, alacsony is vagyok, meg fiatal is vagyok, meg nő is vagyok, és hogy nekem azért sokszor okozott gondot azt, hogy férfi vezetőkkel, mondjuk a karrierem elején HR-esként hogyan kommunikálják, de hát, hogy ma már ez már tök rendben van, és megkérdeztem, hogy így, de ugye tudod, hogy nem ezt kérdeztem, hogy én a másik irányú tekintélyről kérdeztelek, hogy te hogyan vagy tekintély személyként. És hogy az egy ilyen nagyon fontos felismerés volt, amikor rájöttem, hogy nekem a tekintély az ugyanilyen egyszemmagasság, mint amit a coachingban, a partnerségben, a kokreációban fontosnak tartunk. Úgyhogy azt hiszem ez így a központi magja az én mesterképemnek. Elvárás is, hogy nekem ilyen mesterem legyen, meg hogy én ilyen mester legyek.
De akkor te hogyan vagy a kifejezetten tekintélyre is alapuló viszonyokkal? Tehát amikor te mondjuk oktatsz a felsőoktatásban, amikor te főnök vagy, amikor te szülő vagy, ez nem megkerülhető kérdés.
Igen, de ez, tehát hogy erre az alapra építem föl a tekintélyt. Arra, hogy a hitelességem, a tudásom, mondjuk szakmai helyzetben a szakmai tudásom, mondjuk egy szülőszerepben, meg a tapasztalatom legyen valahogy úgy nyilvánvaló, vagy megkérdőjelezhetetlen, azért nagyon sokat teszek, hogy ez így legyen, és ne kelljen sem erőből, sem pozícióból, sem szerepből bármit hozzátennem, hanem ilyen magától értetődő legyen, és ebbe persze beletartozik mondjuk a pszichológiai biztonság is, tehát hogyha az, akivel együtt működök, és valamilyen módon mégiscsak így hierarchiába kerülünk, azt érezze, hogy én nem fogom bántani, bármi is történik, ha hibázik, ha nem tudja, akkor én minimum megtartom, de inkább fölemelem, és azt mondom, hogy figyelj, gyere, és mutatom szívesen. Szóval, hogy nincs bennem, azt hiszem, hogy semmiféle féltékenység az ügyben, hogy adjak. Uh-huh. És ettől egy ilyen kényelmessé válik ez a hierarchikus viszony, hogy nem kell kérnie, nem kell szégyenkezni amiatt, hogy esetleg el kell fogadni, mert sokszor az is nehéz, és valahogy így próbálom megteremteni ezeket a helyzeteket.
Uh-huh. Hmm. Ez már a pályád elején is így volt, amikor biológia tanárnőként működtél?
Ez olyannyira így volt, hogy én a Karinthy gimnáziumban tanítottam, ami egy köztudottan nagyon liberális gondolkodású és nagyon partneri módon működő tanári közösséggel, meg diák közösséggel működik, tehát hogy igaz, hogy fiatal voltam, de hogy az idősebb tanárok közül is nagyon sokan tegeződtünk a tanítványainkkal, és nagyon partneri módon működtünk. És aki mert én a gyakorló tanításomat is ott csináltam, aki biológiából volt a gyakvezérem, ő ma a Karinti Gimnáziumnak az igazgatója, és vele is nagyon, nagyon így egy szemmagasságon, nagyon partneri viszonyban működtünk. És még azt is megengedte az iskola vezetése, hogy én önismereti szakkört tartsak a tanítványaimnak. Az volt, azt hiszem, az első ilyen nagyon renites megmozdulásom. Úgyhogy abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy igen, hogy ezt így meg tudtam engedni magamnak.
És hogy alakult ehhez képest a hivatásodat? Tehát úgy érezted, hogy most már a középiskolai oktatás megoldva, most már mehetek máshova, vagy hogy?
Nem, fordítva volt, szóval, hogy én nagyon tudtam, hogy én nem akarok tanár lenni. Tehát, hogy én emlékszem arra, hogy ezt úgy fogalmaztam meg, hogy nekem az iskola egy túlvédett közeg. Tehát, hogy így azt éreztem, hogy ez egy ilyen zárt, védett burok, ahol messze vagyok az élettől. És hogy valahogy nekem ez az élet, az ugye felnőtt-felnőtt kapcsolódás jelentette, úgyhogy elég hamar rátaláltam arra, hogy nekem a HR-esség az ilyesmi lehet, illetve azt is tudtam, hogy nekem valami így az önismerettel kapcsolatos hivatás feküdne, de azt is nagyon tudtam, hogy nem akarok terapeuta lenni, tehát nekem valahogy így a megelőzés, a szemléletváltás, az mindig ilyen nagyon-nagyon fontos volt, és hát mondjuk a 90-es évek közepén még így a coachingról nem nagyon lehetett hallani, de amikor először hallottam a coachingról, szerintem ilyen 96 környékén, akkor emlékszem, hogy így nagyon rácsodálkoztam, hogy na ez az, ami nem pszichológia, vagy nem terápia, de mégiscsak valami olyasmi, ami nekem, úgyhogy amikor először találkoztam, akkor csak akkor fölismertem, hogy mi nekünk.
És akkor te rögtön 96-ban már...
Igen, 96-ban talán, 97-ben, vagy 98-ban akkor egy Big Six Cégnél voltam HR-es, és akkor volt lehetőség arra, hogy egy ilyen belső coachképzésen részt venni, akkor hallottam komolyabban először a coachingról, és akkor onnantól kezdve ez, mindig kerestem a lehetőséget, hogy hol tudok a coaching közelébe kerülni.
Pillanatra így elakadtam ezen, mert eszembe jutott, hogy azért mégiscsak elvégezted a pszichológia szakot, Emmát, szervezetpszichológusként,
igen,
ugye?
Igen.
És egyrészt, hogy miért ezek után, és miért Bulgáriában?
Volt egy hiányérzetem, tehát hogy így azt éreztem, hogy fontos ilyen alap vagy kapaszkodó mérföldkő lehet, hogyha ezt így hivatalos keretek között is tanulom, és van róla papírom, meg egyfajta ilyen példamutatási vágy is volt bennem. Nem gondolom, hogy az én hatásom, de talán valamennyi hatásom mégiscsak van abban, hogy egyre több kollega végzi el a pszichológia szakot. Még jó pár évvel ezelőtt Németh Zitával ketten voltunk, akiknek volt pszichológusi diplomája, most már azért 10-nél több kollégát fel tudnék sorolni. Szóval, hogy volt ebben egy ilyen is, és hát azért Bulgária több okból is egyrészt, mert volt bennem egy vágy, hogy így a második szülő, vagy a első szülő hazám, van valamilyen formális keretek között tanuljak, mert hogy erre soha nem volt módom. Aztán volt egy ilyen praktikus oka is, hogy Magyarországon sokkal konzervatívabban értelmezték a pszichológia képzéseken a bolognai rendszert, és a nem pszichológusi alapdiplomámat nem akarták elfogadni. És a harmadik praktikum pedig sokkal-sokkal olcsóbb volt Bulgáriában a képzés.
Komolyan?
Hát én bolgár állampolgárként ott bolgár árakon tudtam járni egyetemre, úgyhogy igazából minden összejött ehhez, és nagyon, nagyon örülök, és később kiderült, amikor jelentkeztem aztán a pszichológia szakra, hogy Bulgáriában a munkai szervezet pszichológia az jóval előrébb tart, mert hogy az a professzor, aki viszi ezt a szakot, ő már a 80-as években Amerikában oktatta is a munkai szervezet pszichológiát, úgyhogy Bulgáriában a HR-esek jó része vagy gazdaságpszichológiát, vagy szervezetpszichológiát tanult emiatt, és hát több mint tízszeres volt a túljelentkezés akkor, amikor jelentkeztem, és 35-ünket vettek föl, és igazából, idézőjelben mondva, csak egy különbözetit kellett tennem ahhoz, mert ugye a tanárszak miatt már volt egy csomó pszichológiai szigorlatom, meg képzésem, úgyhogy így be tudtam kapcsolódni. Azt hiszem hárman voltunk olyanok, akik különbözetivel csináltuk végig az Emmát, Úgyhogy nagyon-nagyon magas színvonalon és nagyon korszerű tudást adtak. Uh-huh. Nagyon örülök, hogy végül így döntöttem.
Bolgár ügyfelekkel, szervezetekkel is dolgozol?
Igen, régebben utaztam is, sokszor Bulgáriába, és ezt így mindig jól esett, hogy azért pár hetente tudtam menni. Azért nagyjából ez is a Covidnak így a hatása lett, hogy ma már nem is tudom, azt hiszem az elmúlt két évben egyszer sem voltam munka miatt Bulgáriába. Úgyhogy online, sőt jó pár olyan bolgár ügyfelem van, akivel még soha nem találkoztam személyesen. Mindig megbeszéljük, hogy majd, ha megyek, akkor fogunk kávézni. De amit az előbb említettem, ez a nemzetközi projekt, ez egy nagy multinak a női vezetőképző programja, ott például rendszeresen van, de más forrásokból is vannak bolgár ügyfeleim, és hát néha vannak olyan napok, amikor ugye úgy szoktam mondani, hogy 3,5 nyelven dolgozom, mert hogy az oroszom az viszonylag passzív, ezért az orosz projektek, amiken dolgozok, azok úgy szoktak működni, hogy hozzám oroszul beszélnek, én meg angolul válaszolok, és akkor a tolmács mindig csak egy irányba tolmácsol. Szóval, hogy vannak olyan napjaim, hetek mindenképpen, de vannak olyan napjaim, amikor mind a 4 nyelven dolgozom. Ma például reggel dolgoztam oroszul, nem, ma csak 2 nyelven dolgoztam, mert csak oroszul meg. Ja nem, oroszul, angolul, meg magyarul, akkor ma három nyelven dolgoztam.
Hmm. És hogy van ez a, tehát pszichológiai végzettség, mondtad, hogy nem terápia, inkább prevenció, coaching, ilyesmi érdekel téged. Mégis azért engem foglalkoztat az, hogy sok előadásban, meg kerekasztal beszélgetésben ragaszkodsz ahhoz, hogy a coaching a nem tudásra épül, a coach nem tudására. Hogy egyrészt mit adott hozzá a pszichológia ismereteid ehhez a nem tudáshoz, másrészt tanulható-e a nem tudás?
A másikra nagyon könnyen tudok válaszolni, mert hogy szerintem igen. Az sokkal inkább egy szemlélet, meg egyfajta attitűd. És hogy azt én nem kötném a pszichológiához semmilyen módon. Sokkal inkább kötöm az igazi kíváncsisághoz, a nyitottsághoz, amikor úgy ülök le valakivel, hogy igen, látom a külső adatokat, hogy van szemüveged, meg mit tudom én, keki színű ing van rajtad, de hogy még ahhoz sem teszek semmiféle értékítéletet, vagy éppen csak annyit, hogy így mesélj már a szemüvegedről, vagy az ingedről. A pszichológiai tudás az meg inkább, ahogy az előbb is mondtam, egyfajta ilyen kapaszkodó, mérföldkő, olyan tudás, amire így tudok támaszkodni.
De a pszichológiai tudás hogyan segít neked a nem tudásban?
A nem tudásban sem sehogy.
Oké, akkor miben segít? Milyen kapaszkodókat ad?
Például olyan kapaszkodókat ad, hogy azt hiszem, hogy magabiztosabb vagyok abban, hogy fölismerjem, hogyha valakinek nem coachingra van szüksége. Aha. Vagy hogy tudok olyan szakirodalmakhoz nyúlni, vagy modellekhez, ami mondjuk lerövidíthet bizonyos dolgokat, és tudom neki azt mondani, hogy figyelj, ha ez érdekel, vagy azt gondolod, hogy hasznos lehet, akkor ezt szívesen odaadom, ezt a tudást, vagy olvasd el, vagy ilyesmi. Tehát, hogy az inkább egyfajta ilyen alapot ad ahhoz, hogy az én belső stabilitásom meglegyen, hogy ne kicsit visszatekerem, hogy azt szoktam mondani, amikor jön valaki PCC-re, hogy onnan lehet tudni, hogy már PCC közelben van, hogy már nem ragaszkodik mindenféle modellekhez, eszközökhöz, stb. Szóval valahogy így vagyok én a pszichológiával is, hogy azt a magabiztosságot adja, hogy van egy stabil tudásom egy csomó mindenről, ami közvetetten vagy közvetlenül kell ahhoz, hogy a coachingban jól tudjak működni, de nem akarok görcsösen ragaszkodni hozzá, hanem ezt a Horváth Tündétől tanultam, aki az első mentorom volt, hogy mint a Kejfej Jancsinak így a belső magja, ami, hogyha kellően erős, meg kellően nagy, meg nehéz, akkor bármi történhet veled, akkor is, vagy egy bármilyen szél, meg bármi jöhet, akkor is elég hamar vissza tudsz állni a függőlegesbe, és nem billent ki a közepedből. Tehát valahogy így tudom ezt Ez így válasz?
Persze, mindenképp. És recepted van arra? Tehát, hogy kollégák mikor járnak jobban, hogyha előbb szereznek egy stabil pszichológiai tudást, és utána sajátítják el a coaching szemléletet, eszköztárat, stb. Vagy fordítva?
Hát most lehet, hogy egy kicsit előítéletesen fog hangzani, de hogy azok a kollégák, akikről tudom, hogy először volt pszichológiai végzettség, és utána lettek coachok, ott gyakran találkozom azzal, hogy van egyfajta ilyen, hogy mondjam úgy, hogy ne hangozzon túl rosszul, szóval, hogy a coaching, a pszichológusok felül a coaching felé van egy ilyen lenézés, aha, nem találok most jobb szót, vagy egyfajta ilyen felsőbbrendűség, aha, és amikor találkoznak, és ezt a Németzitában nagyon sokszor szoktunk erről beszélgetni, mert ráadásul tart pszichológusoknak coachképzés, hogy van egy pillanat, amikor azt mondják, hogy jé, hát ez legalább olyan értékes, és mennyire más, és mennyivel távolabb van attól, mint amit őt gondoltak az aura heggesztésről, meg a nem tudom miről. Szóval, hogy így emiatt lehet, hogy ez egy nehezebb önismereti út, ha valaki onnan jön, mint hogyha van egy... Mert amit látok sokszor a pszichológus végzettségeknél, hogy ez a hierarchiához való viszony, ez nagyon más. Mert a terápiában azért sokszor van az, hogy én diagnosztizálok, és ezzel adok egyfajta ilyen hierarchiából való értékítéletet, ami a coachingban nem segít. Uh-huh. Tehát, hogyha pszichológusként folyamatosan ott fut a fejemben, hogy diagnosztizáljak, az megöli a partnerséget. Uh-huh.
De ha valaki úgy végez terápiát, hogy nem diagnosztizál, akkor az...
De hát az már mondjuk lehet, hogy tanácsadó pszichológus, és az, igen, meg egészen közel áll a coachinghoz.
Oké. Nem akarok nagyon kényelmetlen, de kényelmetlen helyzetbe akarlak hozni.
Igen,
jó. Hogy több egyetemen, főiskolán azért oktatsz, Bulgáriában is, Magyarországon is, és itt a PTF-re is próbáltunk téged itt behúzni, és mondtad, hogy hát nem előadás, mentoringot azt igen, és majd fogunk is így hasznosítani, remélem idén szeptembertől, hogy milyen a verzióid vannak neked így előadásokkal, kurzusvezetéssel, ilyenekkel kapcsolatban?
Talán ugyanaz, mint a tanítással, hogy azt hiszem, nekem két dolog fontos a tudás, amikor átadom a tudásomat, és a tanítás az nekem valahogy ilyen tudásátadás. Valahogy így az adás, az mindenképpen, de az kb. Független attól, hogy milyen tantárgyat tanítasz, vagy milyen intézményben. A másik meg valahogy összecsúszik két szó, de azt hiszem érteni fogod, az intimitás meg a személyre szabottság. És hogy akkor, amikor mondjuk egy nagy csoportnak így előadok, vagy amikor tanítottam mondjuk frontálisan, akkor ezért az elveszik. Tehát, hogy ott nem tudom 30 gyerekre, vagy 30 hallgatóra szabni, nem tudom, hogy hol tartanak, nem tudunk úgy kapcsolódni, hogy tudjam, hogy mire van valósan szüksége. Persze lehet mindenféle eszközökkel a frontális oktatást oldani.
A team coachingban is ez van, nem? Ott is több ember van.
Azzal is vannak néha a verzióim.
Ja, jó, megnyugodtam.
Szóval azt hiszem, hogy így az egyéni meg a számosság. Tehát például sokkal jobban szeretek egyéni, vagy hát valahogy így van egy skála, hogy egyéni kis csoport és nagyobb csoport. Tehát, hogy egyénivel meg kis csoportban sokkal jobban szeretek emiatt dolgozni, mert ott az intimitás is, meg a személyre szabottság is nagyon meg tud lenni, és minél nagyobb a csoport, ez annál inkább veszik el. És ennek a hiánya az, ami engem így eltol attól, hogy oktassak. És mondjuk azért mondjuk a METU az, ahol így a legnagyobb számosságú csoporttal szoktam dolgozni, tehát ott azt hiszem 18 a legtöbb, vagy legnagyobb létszámú csoport, amivel dolgoztam, és ott azért annak is van már egy kényelmetlensége. Uh-huh. Főleg, amíg online kell csinálni, az végképp. Uh-huh. Úgyhogy ez.
Aha.
Meg a másik azt hiszem, hogy ez meg az én luxusom, hogy akkor angolt tanítottam, akkor is mindig azt mondtam, hogy az iszt meg a dött nem szeretem tanítani. Szóval, hogy valahogy így, ha megengedhetem magamnak, hogy így a mazsolázzak abból, hogy mit adok át a tudásomból, azt hiszem, hogy nagyobb hozzáadott értéket tudok akkor adni, hogyha mentoringban vagy szupervízióban tényleg a finomságokat tudom átadni a hallgatóknak, mint hogy így megtanítsak tudom én, 10 modellt, vagy elmondjam azt, hogy így, hogy kell szerződni. Ha nem tudják, mert úgy jönnek akármi miatt, akkor úgy is előveszem, tehát hogy nem arról szól, hogy nem ezt a fajta tudást nem adom át, de hogy nem akarom csak ezzel, hanem hadd legyen ennyi luxusom.
Persze, jó. Én szívesen engedélyt adok erre. A PTF hallgatói látják a kárát, de ez a te lelkeden szárad most már. Figyelj, Anna-Mari, te voltál az ICF-nek az akkreditációs igazgatója, a Magyar Coach Egyesület elnöke, a Magyarországi Coach Szervezetek Szövetségének az alelnöke. Segíts már rendet vágni a sokféle ilyen coaching szervezetben.
A Magyar Coach Szövetségnek is, meg az ICF Magyar Tagozatának is alapítója vagyok, mint hogy az egyik. A Magyar Coach Szövetség, vagy a Magyar Coach, a Magyar Coach Egyesület az eredetileg a Coach Akadémia alumniaként indult. Ugye én ott végeztem, és az enyém az ottani első számú tanúsítvány.
Azt hittem tagkönyv, azt mondod.
Igen, akár így is hívhatjuk. Úgyhogy valahogy ott így volt igényünk az első évfolyamon végzős hallgatóként, hogy legyen egy közösség, és már nem emlékszem, hogy időben hogy volt, hogy talán az ICF magyar tagozat már akkor létezett, de még gyerekcipőben járt, és akkor nagyon sok, az első 5 évben, amíg én ugye az elnöke voltam, addig nagyon sok rendezvény, szakmai rendezvényt csináltunk, ami nagyon hasonlít ahhoz, amit ma az ICF csinál, és valahogy így párhuzamosan nőttünk föl, és aztán így eveztem át az ICF-be, és a Magyarországi Coach Szervezetek Szövetségének pedig a kiötlője én vagyok. Szóval, hogy az, amikor a Magyar Coach Egyesület megalakult, akkor volt bennem egy igény arra, és láttam, hogy már akkor nagyon sok képző volt, meg nagyon sok mindenféle alumni egyesület, és így arra gondoltam, hogy ugyan a piacon ellenfelek vagyunk, de ahhoz, hogy a torta növekedjen, meg a szakmár ismertsége növekedjen, ahhoz így össze kéne fognunk. És akkor elkezdtem először csak ilyen félig komolytalanul leülni, kávézgatni mindenféle hozzám hasonló székben ülő emberekkel, tehát hogy alumni egyesületekkel, megképzőknek a vezetőivel, és elkezdtem nekik azt mondogatni, amit most elmondtam, hogy szerintem össze kéne fognunk. És akkor így, hogy nem mindenhol nyitott fülekre találtam, és akkor már pontosan utána nem emlékszem, hogy volt, hogy az ICF-esekkel kezdtem már erről beszélgetni, de akkor ezt így vegyük komolyan, de hogy valahogy így leültünk, és akkor ebből lett a Magyarországi Coach Szervezetek Szövetsége, amit most láttam tegnap, vagy tegnap a Facebookon, hogy pont 10 éve alapítottunk, akkor írtuk először alá a közös etikai kódexet. És hát azért így a legnagyobb szervezeteket tömöríti, olyanokat is, amiknek van nemzetközi háttere, mint például az ICF-nek, meg olyanokat is, akik mondjuk képzőknek az alumniai. Úgyhogy nem voltam benne soha aktív, olyan értelemben, hogy nem voltam elnöke, meg nem dolgoztam benne, de a létrejöttél.
Szerinted hány coachot fed le?
Hát ma a Facebookon azt láttam, hogy körülbelül 1000.
Az nem
a hivatalos mert hogy ugye a Coach Szervezetek Szövetségének nem egyénenként vagyunk tagjai, hanem a szervezeteken keresztül, és gondolom ez az 1000 úgy jön ki, hogy a szervezetek taglétszámát
ez nagyon kevés ahhoz képest, nem?
Igen, tehát, hogy és abban mondjuk 200 körül van az ICF tagság, és ugye 10, ha jól emlékszem, akkor 10 szervezet a tagja.
Aha, hát mert ennél sokkal több praktizáló coach van.
Igen. Szerintem több ezer, én ilyen 2-3 ezret megmernék kockáztatni, hát de lehet, hogy még több.
Én többet kockáztatnék.
Aki végzett coach, az biztos, hogy ennél sokkal több van, de az, aki praktizál, az szerintem a töredéke.
Igen. Még eszembe jutott az is, amit szoktál mondani, hogy a te ilyen versenyelőnyöd, nem tudom, milyen jó szó, ami ahogyan így brendeled magad, hogy te vagy az a coach, mentor, szupervizor, aki segíti a keserű pirulát ilyen cukorba mártva lenyelni. Ezt elmagyaráznád?
Hát ez ugye Mary Poppins idézet, és szintén nem tudom, hogy van az eredeti szó szerinti idézet, de ugye nekem 2 lányom van, úgyhogy sokszor néztük, meghallgattuk Mary Poppins-t, és nagyon, nagyon tetszik az, ahogyan ő nevelőnőként, vagy ilyen pótanyaként ott van, hogy bátorítja a gyerekeket arra, hogy mindenféle őrültséget megcsináljanak, amit egyébként nem mernének, olyanokat is, amikre a szüleiktől nem feltétlenül van engedély, és hogy ezt valahogy mindig úgy teszi, hogy ne legyen fájdalmas, ne legyen izzadságszagos, hogy a keserű pirulát, a változást, azt így is úgy is be kell venni, ha az ember akar változni. De hogyha én tudok ahhoz hozzájárulni, hogy ez a lehető legkevésbé fájjon, és a lehető legnagyobb kényelmes bátorsággal legyen benne az ember, akkor én ezt nagyon szívesen
tudsz
teszem.
Tudsz erre példát mondani, vagy ez hogy működik coachingban?
Mondok egy olyat, hogy idefele jövet van egy ügyfelem, aki egy nagyon, nagyon nehéz helyzetben van, egy nagyon bántalmazó szervezetben dolgozik, mármint, hogy a helyi szervezet nagyon bántalmazó, és a regionális globális szervezet pedig nem, és nagyon támogatja őt. És nagyjából most van egy olyan 2 éves időszak, amit muszáj mégis ebben a szervezetben kibírnia. És idefele, mikor jöttem, akkor küldött nekem egy szakmai sikerről egy üzenetet, és én csak annyit írtam neki vissza, hogy csodálatos vagy, zárójelbe odaírtam, hogy vagy. És tudom, hogy ez neki nagyon sokat jelent egyszerre, másrészt meg nagyon zavarba ejtő, mert hogy ő a karrierje nagy részét egy bántalmazó környezetben töltötte, ahol elismerést nem igen kapott, holott az a professzionalitás meg hitelesség, amivel végzi a munkáját, az nemzetközi szinten is kiemelkedő. De amikor elkezdtem vele körülbelül egy évvel ezelőtt dolgozni, akkor az ő önbizalma meg hitte abban, hogy neki milyen az értéke a piacon. Nehezen hitte el azt, amikor először felajánlották neki ugye külföldről, hogy őt elviszik, kiemelik, stb., mert nem, egyáltalán nem érezte az értéket. Azt mondta, hogy hát ő itt csak egy utolsó senki. És nagyon látom azt, hogy azzal, ahogyan mi kapcsolódunk egymással, és ahogyan tudom őt biztatni, bátorítani, elismerni, biztonságba helyezni, hogy merjen próbálkozni, az milyen nagyon sokat ad.
Hát de ez nem keserű pirula, ez édes pirula. Olyasmit mondja, amikor a keserű pirulát édesíted meg.
Keserű pirulát? Mondjuk, amikor valakinek valami nehéz visszajelzést kell adni. Például mondjuk rengeteget beszél. Most előttem van egy férfi ember, aki mindig úgy jött az ülések elejére, hogy 20 percig levegőt se vett az elsőnél, akkor utána mondtam neki, hogy így észrevette, hogy így 20 perce itt ülök vele szembe, és nem történik semmi közöttünk, mert hogy ő okádja rám a mindenfélét. Például, amikor egy ilyet el kell mondani úgy, hogy az megfogadható
legyen. Meg hol volt a cukormáz?
Hát ennél sokkal kedvesebben mondtam neki. Tehát, hogy mondjuk például ott azt mondtam neki, hogy olyan érdekes, hogy már itt ülünk 20 perce, és hogy így nekem az az élményem, hogy így minden mondat végén, vagy hogy nincsenek mondatvégi pontok, hanem mindig vesszővel vannak elválasztva mondatok, és ezért nekem nagyon nehéz bekapcsolódni, és hogy többször vettem levegőt, hogy kapcsolódjak hozzá, és hogy ezt így észrevette, és hát jól fogadta, szóval, hogy megbeszélhetővé vált, kiderült, hogy erről volt tudása, de soha senki nem jelezte még neki vissza. Annyit tudott erről, hogy két ülés között neki nincsen puffer, és hogy így tud megérkezni, hogy az előző meetingnek a mindenfélét azt idehányta. És ahogy dolgoztunk együtt, minden egyes ülés elején nagyjából így kezdtünk, és mindig mondtam, hogy na ez most akkor az, és akkor nem tudom, a harmadik, negyedik ülésre már szinte teljesen megszűnt, megbeszéltünk arról, hogy akkor hogy legyen puffer, meg hogy tudja észrevenni, hogy tudja megállítani. Ezek a fajta intervenciók azért elég keserűk tudnak lenni.
Veled szemben csináltak már ilyet?
Persze. És nagyon érzékeny is vagyok arra, hogy ezt szépen kapom, vagy nem szépen kapom. Vagy úgy általában mindenféle ilyen dologra nagyon, nagyon érzékeny vagyok. És hogy képes vagyok arra, hogyha valaki nem szépen, vagy nem jól, nem professzionálisan ad visszajelzést, és tudom róla, hogy nem azért, mert bántani akar, hanem mert nem képes rá, akkor ennek ellenére jól fogadjam. De azt is tudom, hogy ha fontos az a kapcsolat, akkor elmondom neki, hogy ez nekem fájdalmas.
Nem olyan nagyon régen a Szabó Marcival csináltatok is a bántalmazásról egy workshopot az ICF-nek, Ezt te mennyire érzed valós, releváns problémának coachingon belül és kívül?
Én társadalmi szinten nagyon fontosnak tartom, különösen így a mi országunkban, hogy akár kormányzati szinten, és nem akarok politizálni, ez az egy mondat lesz, hogy kormányzati szinten jóváhagyott módon a hatalom bántalmazza az alattvalóit, és azért ezt a szót használom, mert hogy ebben a relációban ez a fajta hierarchia jelenik meg, és így, ha most visszautalunk a beszélgetésünk mondjuk 10 perccel ezelőtti részéhez, hogy nekem mennyire fontos az egyszemmagasság meg a partnerség, akkor talán érted, hogy nekem ez miért ilyen fontos veszőparipám. Szóval én azt gondolom, hogy fejlődni, dolgozni, kreatívnak lenni csak biztonságban és csak egyszemmagasságban lehet. Ugyanakkor a magyar oktatási rendszer arra kondicionálja a gyerekeket, hogy ott megszégyenítés van, hogy genderpertúban beszélgetnek egymással, hogy a tanárok tegezik a gyerekeket, a gyerekek megmagázzák őket. De hát, hogy ezek csak ilyen nagyon pici szimptomái annak ami tud történik. Természetesen most nem minden magyar tanárról beszélek, hanem ugye az oktatási rendszer sajátjáról. És pont amikor jöttem ide, azon gondolkoztam, hogy olyan érdekes, hogy minden kelet-európai ügyfelemnél az, hogy oké vagyok-e, vagy oké leszek-e valakinek a szemében, az nincs olyan folyamat, ahol ez nem jelenik meg. És mondjuk a nyugat-európai, vagy vannak skandináv ügyfeleim is, vagy mondjuk, igen, nagyjából ez a két terület, soha föl nem merül, hogy az okéságról, vagy a nem okéságról beszéljenek. Szóval, hogy valahogy olyan mélyen bántalmazzuk egymást társadalmi szinten, családokban, oktatási rendszerben, hogy meglett emberek, mint mi vagyunk, középkorú karrierjük csúcsán levő emberek, ettől szenvednek a leginkább, hogy nem mernek önazonosak lenni, nem mernek fölvállalni véleményeket, egyáltalán önmagukat, és hogy ez olyan mélyen gyökerezik, hogy muszáj az ebben való tudatosságot emeljük, és magunknak, kócsoknak is, mert hogy éppen ez volt, azt hiszem, a Marcival a workshopunknak az egyik fő üzenete, hogy ezt mindannyian csináljuk. Mármint nem a bántalmazást, mert hogy én ott húzom meg a határt a bántás meg a bántalmazás között, hogy mi történik azzal, ami bánt. Hogyha én átlépem, mert hogy a bántás vagy a bántalmazás az két elemű. Egyrészt az, hogy átlépem a határodat, másik az, hogy visszaélek a hatalmammal. Ha visszaélek a hatalmammal, az talán nyilvánvalóbb tud lenni, de ha átlépem a határt, az nem mindig egyértelmű, mert nem ismerem a másikat, vagy nem tudom pontosan, hogy éppen milyen lelkiállapotban van, akkor a legnagyobb jó szándékkal is megtörténhet, hogy átlépem a határt. De a másik jelez nekem arról, hogy hello, nekem ez most nem volt jó, vagy kényelmetlen. És én arra tudok reflektálni, hallom, látom, értelek, legközelebb hogy csináljuk, akkor az nem válik bántalmazásá, az egy bántás, ami korrigálható. De ha a másik ignorálja, lekicsinli, stb., most nem akarom itt az összes bántalmazó eszközt elmondani, az már bántalmazássá válik. És hogy ezt a distinkciót mindenképpen nagyon fontos, hogy legalább mi kócsok értsük, hogy ha velünk történik, vagy mit csináljuk valaki mással, akkor ez így hogy van, meg egyáltalán vegyük észre. És egy pici műhelytitok ebből a workshopból, ugye egy színésszel dolgoztunk együtt, egy kiváló emberrel, és megkértük őt arra, hogy amikor őt fölhívjuk a színpadra, és még nem a bántalmazó feladat van, kezdjen el akkor nagyon finoman ilyen bőr alatt bántalmazni. És direkt nem mondtunk semmit, hanem kijött a színpadra, és vagy hát szóval, hogy kihívtuk, és ilyen nagyon finom bántásokat, ami olyan határátlépés, ami szinte észrevehetetlen. És nagyon érdekes volt látni, hogy egy kollega azonnal az elsőnél fölnevetett, aztán a másodiknál már 2-3 kollega fölnevetett, és a legtöbb kollega, több mint 30-an voltak, nem vette észre ezeket a kezdeti bántalmazásokat.
Tudsz egy példát mondani? Milyen egy ilyen kezdeti bőr alatti?
Pontos szavakat most így nem tudok mondani, de az egyik az biztosan az volt, ahol a Marcival kezdték el ezt a beszélgetést, valahogy a Marcinak a kompetenciáját kérdőjelezte meg, tehát hogy valami is, hogy hát azért ezt nem így kellett volna, vagy valami ilyesmi.
Uh-huh. Ja. És ezek ott vannak a mindennapokban.
És ezek ott vannak a mindennapokban, és anélkül, hogy észrevennénk, ezt így szokjuk csinálni, uh-huh. csúnyán mondva.
Arra is adsz egy tippet, hogy ilyenkor hogyan lehet jelezni, hogy itt határátlépés történt?
Hát egyszerűen direkt kommunikációval, hogy nekem ez kényelmetlen volt, vagy rosszul esett, vagy bántó volt. Uh-huh. Az a tapasztalat, hogy aki bántalmazó, mármint, hogy olyan értelemben, hogy ez így része a működésének, hogy csak hierarchiában tud gondolkodni, és nem tartja tiszteletben a határokat, neki nem csak, hogy nem mond semmit, hanem általában erősödik a bántalmazás azáltal, hogyha meghúzod a határaidat.
És akkor mit csinálsz?
Hát, elfutok. Azért a szakirodalom nagy része azt írja le, hogy ha teszel kísérleteket, és kiderül, hogy valakinek ez tényleg ilyen alapműködése, akkor nagyon nehezen változtatható, vagy szinte egyáltalán nem változtatható ez a hozzáállás, úgyhogy a legjobb megoldás az azonnali menekülés.
Ennél optimistább végei szoktak lenni a beszélgetéseinknek, de nagyon szépen köszönöm, Barnóczky Anna Mária.
Köszönöm, Norbi.